Krisna elkezdi tanítani Arjunát, hogy megoldja Arjunának a problémáját. Ez a szenvedés volt a probléma, és akkor Krisna megalapozza ennek a megoldását azzal, hogy elmondja Arjunának, hogy mi örökké való személyek vagyunk. Ahogy mondtuk, a fő problémánk az az, hogy ezzel a testtel azonosítjuk magunkat, pedig lelkek vagyunk. És Krisna elkezdi tanítani Arjunát erre, hogy nem volt idő, amikor nem léteztünk. Örökkőfogó vagy te, és ezek a királyok is. És nem, hogy csak a múltban léteztünk, és most létezünk, hanem a jövőben sem fog megszűnni a létünk. Ez a nagyon fontos, a legerősebb félelem az emberben, ez a halálfélelem, hogy meg fogok szűnni, hogy nem lesz, nem fogok létezni ezután. De itt Arjunát tanítja arra Krisna, hogy mi örökkévaló lelkek vagyunk, nem vagyunk azonosok ezzel a testtel. És itt a következő versek, egészen a 30. versig erről fognak szólni, hogy Krisna tanítja Arjunát arra, hogy mi lelkek vagyunk. Jó, megkérjük a Patrikot, hogy olvassa fel a 13. verset.
Kamaram chavaham jara tatha dehantara satir virastatra na mukhyati. Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben, a gyermekkortól a serdülő korom át az öregkorig, a halál pillanatában is egy nagy testesült.
Az első megkezdést.
Minden érvényen egyébként élek, ezért minden pillanatban változtatja lestét, és néha mint gyermek, néha mint fiatal, néha pedig, mint öreg nyilvánul még. A minden esetben ugyanarról a szellemi lélekről van szó, amely semmilyen változáson nem lép keresztül. Az az egyéni lélek végül a halál által elhagyja a testet, és egy másikba vándorol. Biztos, hogy a következő születésben új testet kap. Vagy anyagit, vagy lelkit. Ezért Arjunának semmi oka nem volt, amiatt keseregni, hogy Krisna és Krishna, akikért annyira aggódott, meg fognak halni. Inkább örülnie kellett volna, hogy öreg testüket újra cserélik, és ezzel energiájuk is megfiatalodik. Ez a testcsere az élvezet és a szenvedés legváltozatosabb formáit teszi lehetővé az ember számára, életében elkövetett tetteinek megfelelője. Bhishma és Drona mind ketten nemes szívű lelkek voltak, és így kétségtelenül lelki testet kaptak volna következő életükbe, vagy legalábbis mennyeit, hogy egy magasabb rendű anyagi létet élvezhessenek. Akkor az egyik esetben sem volt ok.
Köszönöm szépen! Sokszor kérdezik az emberek tőlünk, hogy mi a bizonyíték a lélekvándorlásra. És akkor itt ez a vers, ez a bizonyíték, hogy a lélek vándorol egyik testből a másikba. De ez a testcsere, ez nem csak a halál pillanatába következik be, hanem mi igazából mindig cseréljük a testünket. Csak mivel ez nem olyan látványos, akkor nem veszük észre. Azt mondja ez a vers, hogy a lélek a gyerektestből egy serdülő testébe került. Vagy amikor megszületik egy pici csecsemő, akkor van egy teste, amikor 5 éves, akkor már egy másik teste van, amikor 20 éves, az már megint egy másik test. És igazából ez lélekvándorlás. Csak azt gondoljuk, hogy ez a testcsere, ez egy folyamat eredményeképpen ment végbe, akkor ugyanazok vagyunk. De a test az teljesen különbözik. Egyik sejt se azonos benne. Tudósokban bizonyították, hogy 7 év alatt az összes sejt lecserélődik a testben. Mi teljesen más testtel rendelkezünk, mint 7 évvel ezelőtt rendelkeztünk. Ezért ez a lélekvándorlásnak úgymond a gyakorlati bizonyítéka. Isten?
Hát, csak úgy azt szeretném megkérdezni, hogy akkor itt végül is a levegő, a fa, az anyagi test alapotán, hogy ez mind Brahman? Szóval annak tekintet, hogy az anyagi energia Brahman? Szóval az így az a Brahman megvalósítás, hogy ezt felismerem, hogy ez is?
A Brahman megvalósítás az azt, hogy ha ez Krisnának az energiája. Hogyha csak látom önmagában az anyagi elemeket, akkor az még nem. Brahma megvalósítás az azt jelenti, hogy tudom, hogy ezek a legfelsőbb személyhez tartoznak. Ez az én testem, ez nem az enyém, bár most én lakok benne, én használom, de előbb-utóbb ki fognak rúgni ebből a testből engem, és akkor kell mennem valahova máshova. Úgy néz ki, hogy az enyém, de igazából nem az enyém. Én ezt csak kölcsön kaptam, hogy használjam egy célra. És itt írja Srila Prabhupád itt a magyarázatban, hogy ez a testsere az élvezet és a szenvedés legváltozatosabb formáit teszi lehetővé az ember számára, életében elkövetett tetteinek megfelelően. Azt hiszem, a Bhakta programon már beszéltünk, hogy van 8.400.000 fajta test. És mindegyik fajta testből másfajta boldogságot és másfajta szenvedést lehet tapasztalni. Tehát, hogy lehet változatos élvezetekben és szenvedésekben részünk. Általában a szenvedéseket nem annyira akarjuk, az élvezeteket jobban akarjuk. De egy idő után ezek az anyagi élvezetek is unalmassá válnak. Kell a változatosság. Valaki beleun abba, hogy akkor nagyon gazdag életet él, és akar valamilyen kalandot. Azt hiszem, múltkor beszéltünk a Wabererről, ugye? Hogy a Waberer most akkor készül a Kilimandzsáróba, és akkor most ilyenkor kint van a házának az erkélyén, a sátorba, és ott alszik. Én megunta már, hogy akkor ott alszik a nagyon drága házba, és minden jó. Akkor inkább most elmegy egy kicsit kalandozni a Kilimandzsáróba. És akkor van egy ilyen lehetőség pillanatni. És ugyanúgy mi is egy idő után megunjuk ezt a testet, amiben éppen vagyunk anyagi szempontból. És hogyha nem megyünk vissza a lelki világba, akkor a vágyainknak megfelelően kapunk egy másik testet. És hogy ki milyen létállapotra, vagy ki milyen létet ér el, az attól függ, hogy milyen létállapotra gondol a halál pillanatában. És a Bhakti Vidya Purna Maharaj mesélte, hogy vannak a repülőgépekben ezek a fekete dobozok. Fekete doboz az egy olyan szerkezet, ami feljegyzi, hogy a repülés során mi történt a repülőgéppel, hogy mikor milyen magasan repült, hogy álltak a műszerek, és igazából felveszi azokat a hangokat is, amik vagy a utastérben, vagy a pilótafülkében voltak. Tehát, hogy mint egy rögzíti hangfelvételen. És amikor egy repülőgépen katasztrófa történik, hogy leesik, akkor ez a fekete doboz ez úgy van megcsinálva, hogy az nem pusztul el, nagyon erős anyagból van körbevéve, nem ég el, nem, hogyha megütődik, tehát hogy ezt ki tudják bányászni a repülőgépek a roncsai közül, és akkor tudják elemezni, hogy mi történt a repülőgéppel. És akkor volt ugyancsak egy repülőgép, ami lezuhant, mindenki meghalt, és akkor kibányázták ezt a fekete dobozt, és akkor meghallgatták, hogy miket mondtak az emberek, mikor zuhant a repülőgép. Mire gondoltak, ugye a haláluk pillanatában ment lefelé a repülőgép, és mindenki a feleségének, a férjének, az anyukájának a nevét kiabálta. Vagy amirehez a legjobban ragaszkodott. Tehát, hogy ugyanígy, amikor valaki elhagyja a testét, arra fog gondolni, amire a legjobban ragaszkodik, vagy arra a szemére. Hogyha egy férfi a feleségére gondol a halála pillanatában, akkor következő életében nő lesz. Hogyha egy nő gondol a férjére, akkor ő férfi lesz. Hogyha a kutyájára gondol, akkor kutya lesz. Mert hogyha az a legnagyobb ragaszkodása volt pont. Alain Delonról mondták egy jó pár évvel ezelőtt, megjelent egy cikk róla valamelyik újságban, nagyon híres, azt hiszem mindenki ismeri, francia színész, de öregkorára teljesen magányossá vált, és nem tudom hány éves lehetett akkor éppen, és egyedül él egy hatalmas nagy kastélyban, 5 kutyával. Idős ember, öreg ember, és akkor 5 kutyával él együtt, mert a kutyákban még nem csalódott. Az emberekben rengeteget csalódott, de a kutyákban nem csalódott, és akkor ezek kutyákkal él együtt. De akkor, hogyha valakinek ez a meditációja, akkor az meghatározza a születését, hogyha ez a legnagyobb ragaszkodása. És ezért nekünk is, hogyha mi vissza akarunk menni Krisnához, akkor úgy kell alakítanunk az életünket, hogy Krisnához fejleszünk ki ragaszkodást. Azért énekeljük Krisna nevét, azért halljuk a szavait a Bhagavad Gita-ba, azért halljuk a róla szóló történeteket a Srimad Bhagavatamba, hogy egyre jobban és jobban ragaszkodjunk Krisnához, mert hogyha tudunk hozzá ragaszkodni, akkor el fogunk menni Goloka Vrindavanba az ő bolygójára. De amikor valaki nem ragaszkodik a legfelsőbb személyhez, valamihez fog ragaszkodni. Mindenki próbál valamiből ízt meríteni. Hogyha valaki szegény, lehet, hogy következő életében gazdag akar lenni, valaki beteg, akkor következő életében egészséges akar lenni. Vannak olyan gazdag emberek, akiknek nagyon sok pénzük van, de nincs egészségük. Vannak olyan szegény emberek, akik egészségesek, de nincs pénzük. Vagy vannak olyan személyek, akiknek túl sok ez a szabályozó elv, ami itt van az emberi társadalomban, ezért akarnak egy olyan életet, ami az állatok birodalmában van. Például idős emberek, hogy már idős korukban akkor a szexuális képességeik lecsökkennek, akkor majmok mirigyeit ültetik be a testükbe, azért, hogy akkor tudják ezt folytatni. De az anyagi természet nagyon kegyes, nem kell ilyen műtéteket végrehajtani, hogyha te erre vágysz, akkor kapsz egy ilyen testet, egy majom testet, és akkor azt tudsz benne csinálni, ami illik egy majomhoz. Vagy hogyha valaki kábítószereket akar élvezni vég nélkül, emberi test nem alkalmas, szétesik. De például a koala maszkolnak a teste, az reggeltől estig a koka cserének a leveleit és a bogyóit rágja, és egész nap be van lőve, de akkor bírja, nem esik szét tőle a teste, mert az a test az arra van tervezve. Vagy vannak olyan élőlények, akiknek nagyon messzire látnak, például egy sas vagy egy sólyom több kilométer magasból egy pici egeret észre tud venni, mert annyira éles a szeme. És van 8.400.000 kombináció élvezet és szenvedés kombináció. És hogyha valakinek van valamilyen fajta vágya, hogy élvezze az anyagi energiát, ahhoz van egyfajta test, amiben az be lehet a legjobban teljesíteni. És Krisna nagyon kegyes. Mindenkinek megadja azt a testet, ami a legjobban illik a vágyaihoz. Ezért nekünk olyan módon kell élni az életünket, hogy a mi vágyaink az nem hogy csak, hogy emberekhez illő legyen, hanem hogy vissza tudjunk menni a lelki világba. Emberélet az azt jelenti, hogy vágyunk az önmegvalósításra, és tökéletes emberélet az azt jelenti, hogy valaki vágyik arra, hogy visszamenjen és szolgálja az Istenség személyiségét.
Nekem még az jutott eszembe, hogy az egyik, hogy mire van vágyunk, meg a másik, hogy mit érdemlünk.
Az, hogy milyen, amire vágyunk, az azt jelenti, hogy mit szeretnénk megkapni, és mit érdemlünk, hogy mennyi pénzünk van rá ezt kifizetni. Tehát ugyanúgy, hogyha valaki vágyik egy Mercedesre, egy legújabb Mercedesre, ami mondjuk 20 millió forintba kerül, az nem elég vágyni rá. Oda mész az autókereskedésbe, és akkor mondanád, hogy hát én szeretném ezt az autót. És akkor az nem elég általában, akkor meg fogják kérdezni, hogy meg fogják mondani, hogy ennyibe kerül, akkor lehet készpénzbe is fizetni, vagy hitellel, most már hitellel nem annyira, készpénzzel ki kell fizetni. Ugyanígy a jámbor tettek, az a fizetőeszköz, az a valuta, amivel valaki ki tudja fizetni az anyagi vágyait. Amikor az emberek mondják, hogy lehet az, hogy Amerikában olyan bűnösök az emberek, annyi bűnt elkövetnek, és mégis ilyen jól élnek. Prabhupádtól is többször megkérdezték. Prabhupád csak annyit válaszolt el, hogy várj egy kicsit, és majd meglátod. Mert ez a jólét, ez a múltnak a jámbor tetteinek az eredménye. És amikor valaki feléli a múlt jámbor tetteinek az eredményét, akkor utána akkor abból tud élni, amit akkor keresett. Ez olyan, mint amikor valaki dolgozik egy munkahelyen, és dolgozik mondjuk most van február, és a februári munkájának az eredményét március elején kapja meg. és márciusban abból él, amit februárban megkeresett. Ugyanígy, akik most jól élnek itt az anyagi világban, mondjuk Amerikában, azok azért élnek jól, mert előző életükben jámboran cselekedtek. És most azoknak a jámbor tetteiknek a gyümölcsét fogyasztják. De hogyha most bűnösen cselekszenek, akkor a következő életük úgy alakul, hogy amit ilyen tetteket elkövettek ebbe az életükbe, akkor annak az eredményét fogják élvezni a következő életükben. Tehát ahhoz, hogy valaki beteljesítje a vágyait, kellenek a vágyok, de kellenek a jámbor tettek, hogy ki tudja őket fizetni anyagi szempontból. Jó?
A szenvedésből neki ismeríteni?
Szenvedésből is ismeríteni? Lemondás, de akkor mi ebbe az élvezet? Ki tudom megmondani?
Hogy elérje
a mi ebbe az élvezet?
Bármikor
visszamehet az is. De még, miért csinálnak ilyet az emberek? Miért?
Hát
azt hiszik, hogy ettől lesznek boldogok. Még nem voltak, és azt hiszik, hogy
csak tőlem is egó, én ezt meg tudom csinálni. Én, igen, büszkeség, hogy én. Én látjátok, én nem vagyok mindennapi ember, én még a Kilimandzsárót is megmásztam. És hajlandóak ezért nagyon sok lemondást és erőfeszítést vállalni, hogy amikor visszajönnek, akkor ki tudják güleszteni a mellüket, hogy én voltam ott, te még nem voltál. Én megcsináltam. Én jobb vagyok, mint te. Tehát, hogy ezek erről szólnak. És akkor ezért hajlandóak nagyon sok lemondást és szenvedést vállalni, hogy ezt megmondhatják, hogy imádják őket, hogy ők milyen csodálatosak. Jó, olvassuk a következő verset. Ki következik? Ki olvasott? Patrik, akkor az
ott. Mert versforszási punti versitus a szukadika, de három a felénum, gyeresztánsz tikiptas szabályata. Ó, punti fia, boldogság és boldogság, ügyenes megjelenés és a tűzése olyan, mint a tűzése elkezdődése és elmondása. Énért és a vezetet, ezek csak érzékelnek, csak mondanak, meg kell tanulni, eltűrni őket annélkül, hogy megszeretnek.
Magyarázatot is olvassuk.
A szeretnénk különbözőket meg kell tanulnunk átülni a boldogság és boldogtalanság idényes megjelenését és eltűnését. A védikus előírások szerint az embernek még márka hónapban is, akkor a reggel meg kell fürdeni. Ilyen tárgyal megvan idegen, de a vallásos elveket követő ember ennek ellenére nem vonakodik a fürdőtől. Éppen egyetlen nő sem tétovázik, hogy főzőn a konyhában, májusban és júniusban. A nyár a legforróbb időszakában van. Az embernek az időjárás okozta minden kellemetlenség ellenére, és végre kell hajtani a feladatát. A ksatriák vallásos elve a harc, és előjött kötelességük tölni, és sem szabadulnak, ha úgy adódik, hogy barátjukkal vagy egyébként kartál megküzdeni. Az embernek szeretne a vallásos elve szintjére, mert egyedül a tudás és az igazság segítségével szolgálnak a mája, karmányból.
Köszönöm szépen. Itt ez a vers, ez is egy nagyon híres vers. Ez a vers arról szól, hogy mi nem az elme vagyunk. Az előző vers az arról szólt, hogy nem vagyunk ez a test, ez a durva fizikai test. Ez a vers pedig arról szól, hogy nem vagyunk ez az elme, nem vagyunk a finom fizikai elme. Azt hiszem, legutóbb a Simad Bhagavatam leckén meséltünk erről a mátráról. Ugye ez a mátra, ez olyan, mint egy mérőeszköz. Ugye az érzékeink olyanok, mint a mérőeszközök, amik mérik, hogy milyen mértékű és milyen minőségű tapasztalatban van részünk. De ennek nincs köze a boldogsághoz, vagy a boldogtalansághoz. Mert a lélek eldönti, hogy ezt a tapasztalatot, ezt most jónak vagy rossznak fogja ítélni. Az, hogyha mi kimegyünk most az udvarra, plusz egy fok van, de fúj a szél, és hidegnek érezzük. Ha megkérdeznénk egy eszkimótól, hogy plusz egy fok az milyen, akkor azt fogja mondani, ez nyár van, nagyon jó, tehát hogy enyhe idő van, kicsit le kell vetkőznöm, mert már kezdek beizzadni. Hogyha valaki mínusz 30 meg 40 fokokhoz van szokva, akkor a plusz 1 fok az hihetetlen melegnek számít. De mi számunkra, akik jobban szeretjük a 20 vagy a 30 fokot, akkor a plusz 1 fok az nagyon hidegnek számít. Tehát, hogy ez mind felfogás kérdés, hogy mi számít jónak, vagy mi számít rossznak. És ezért Krisna itt azt tanácsolja, hogy ne ragadjunk bele ebbe, hogy most mit mond az elmünk, hogy mi jó és mi rossz, hanem fogadjuk el azokat a körülményeket, amikben vagyunk, toleráljuk őket, és akkor próbáljuk végezni a kötelességünket. Srila Prabhupád itt a magyarázatban hozza azt a példát, hogy kora reggel meg kell fürödnie az embernek még akkor is, hogyha hideg van. Ez január-február hónapban Indiában hideg van, ilyenkor télen is pont ez a hónap van. Aztán nem olyan hideg, mint mondjuk itt, nem, nincs olyan hideg. Mondjuk Mayapurban, Vrindavanban is valamikor lemegy 5 fokra, vagy valamikor még fagypont alá is a hőmérséklet, de Vágisa Prabhuval beszéltem, Mayapurban mondjuk a télen a leghidegebb az olyan 6 fok, 6-7 fok. De de akkor is kint alszanak, tehát ilyen kis kunyhókba alszanak, és amikor ilyen 6-7 fok van, akkor is kint alszanak, mert nincs ilyen, legalább ott a gurukulában nincsenek. Van egy kőépület, de általában nem ott alszanak. És akkor hideg van. Vagy nyáron, amikor meg plusz 40 vagy 50 fok van, akkor meg nagyon meleg van. De mégis megfürdenek. Emlékszem, amikor Krisna völgyet is kezdtük, és ott nyáron ott laktunk a farmon, akkor nem volt ott még semmilyen épület, nem volt, csak egy ilyen nagy akol volt. Úgy hívtuk, hogy Hotel Akol, és akkor ott laktunk. Még ilyen filmfelvételek is készültek róla, milyen csodálatos szállodai körülmények voltak. A fürdőszobát azt úgy hívtuk, hogy obszervatórium, csillagvizsgáló, mert olyan volt a fürdőszoba, hogy egy nejlonnal körbe volt kerítve egy terület, volt benne ilyen gödör, ami ki volt nejlonozva, abba hordtuk minden nap a vizet ilyen lajtos kocsival, és akkor a vödröt megmerítettük, és így kancsóval fürödtünk. De akkor is, amikor nagyon meleg volt, vagy akkor kellemes volt, amikor hideg volt, akkor kellemesen volt. De csak az a körülmény volt akkor. És a bakták nagyon érdekes, hogy soha nem fázott meg senki, az volt az érdekes, hogy ha bár nagyon extrémek voltak időnként a körülmények, de nem fázott senki mindenki, vagy nem fázott meg senki mindenki, lelkesen csinálta a szolgáltát, nem volt semmi igazából, ott voltunk, mint a pusztának a kellős közepén, akkor kezdtük építeni a templomot, akkor kezdődött a mezőgazdaság, két osztály volt akkor, templomépítés, a mezőgazdaság, nem azt tettük, amit termeltünk, és nagyon egyszerű volt az étlap, amikor a bakták panaszkodnak itt a shopban, hogy nincs menü előre, hogy akkor mi lesz ma az ebéd. De akkor mindenki pontosan tudta, hogy mi lesz az ebéd, mert csak cukkini volt, meg csapáti. Cukkini, szabzsi volt csapátiban, nagyon jó előre ki lehetett számolni, mert mindig az volt. Reggel ilyen kuliszka volt sóval, és amikor lakoma volt, akkor cukor volt hozzá. Akkor az volt a lakoma. Emlékszem, volt egyszer csandala, hogy Prabhu mondta a baktáknak, mert mindenki kicsit már vágyott egy változatosabb menüre, hogy legyen vasárnap volt, hogy legyen ne csak csapáti, meg cukkini. És mondta a baktáknak, hogy csinál halavát. És akkor az volt az extázis, mindenki már azon meditált, hogy halava lesz ebédre, és akkor lesz halava. Akkor lement a boltba, és nem volt cukor a boltba, mert ez egy ilyen falusi bolt volt akkor, és valaki éppen felvásárolta a cukrot, és így kifogyott a cukor. És emlékszem a baktákra, amikor megtudták, hogy nincsen halava aznap, akkor mindenki nagyon így el volt keseredve, mert így rámeditáltam, hogy végre akkor lesz valami halava. De akkor ezek a körülmények voltak, és most, hogyha lemegyünk Krisna völgybe, vagy itt vagyunk ebbe a szépa, akkor igazából akkor el se tudtuk volna képzelni, hogy ilyen körülmények lesznek. a akorból kinézve, amikor kinéztünk az akorból, és a szobák nylon falak volt a szobának, és a ajtó az is ilyen nylonból volt, amit fújt a szél, mert a akornak nem volt ajtaja, hanem csak volt egy ilyen rész, ahol úgy befújt a szél, és emlékszem, amikor lefeküdtünk, voltak ágyak, ilyen összetákolt ágyak, úgy feküdtünk le, hogy először így lesöpörtük az ágyat, mert így vastag volt a porról, mert egy nap alatt így behordta a port a szél, és akkor így leporoltuk, és akkor úgy laktunk. És akkor azért laktunk így, mert ezt kérte tőlünk Srila Sivara Maharadzs, hogy akkor kezdjük el Krisna völgyet, kezdjük el építeni a templomot, és akkor a bakták vállalták mindezeket a nehézségeket, és volt, amikor hideg volt, volt, amikor nagyon meleg volt, de akkor kérte tőlünk, hogy akkor ezt csináljuk. És akkor itt Krisna igazából ezt kéri mindenkitől. Mert mindannyian találjuk magunkat ilyen helyzetben, hogy valamikor nem kényelmetlen a helyzet, valamikor túl meleg van, amikor túl hideg van, kimegyünk szankirtanozni, akkor most például túl hideg van, nyáron kint vagyunk, akkor túl meleg van, amikor kedvesek az emberek, valamikor nem kedvesek az emberek, valamikor jól sikerül a szankirtan, valamikor kevésbé jól sikerül a szankirtan. De Krisna mondja, hogy toleráljuk mindezeket a kettőségeket, mert ez az anyagi világnak a természete. Ez ilyen. Ez egy ilyen hely, ilyen volt a múltban, most is ilyen, és ilyen lesz a jövőben is. És nekünk csak el kell fogadni, hogy ezzel nem tudunk változtatni az anyagi világnak a természetét, nem tudjuk megváltoztatni. Azt tudjuk csinálni, hogy toleráljuk, és próbáljuk Krisna szolgálatába lefoglalni, amennyire csak lehetséges. És hogyha próbáljuk tolerálni, akkor kiegyensúlyozottak tudunk lenni. Hogyha mindig beleszünk akadva, hogy valami nem jó, valamikor ilyen a körülmény, olyan a körülmény, tetszik, nem tetszik, fúj a szél, nem fúj a szél, hideg van, meleg van, akkor mindig nagyon nehéz lesz akkor Krisnára gondolnunk. Hogyha elfogadjuk, jó, most éppen ez van, de végezzük a szolgálatunkat. És a Bhagavad Gita-nak a egyik fő üzenete ez a kötelesség, hogy végezzük a kötelességünket. Még a felmerülő nehézségek ellenére is. Nehézségek biztos, hogy lesznek, de Krisna azt kéri tőlünk, hogy folytassuk a kötelességünk végzését, a szolgálatunk végzését még a nehézségek ellenére is. A Bhakta programon meséltem Salamon király gyűrűjének a történetét? Meséltem? Nem? Volt Salamon királyról, azt hiszem mindenki hallott Bibliából, ő bölcs Salamon király. És Salamon királynak volt egy gyűrűje. És amikor nehezen mentek a dolgok, akkor mindig ránézett a gyűrűjére, mert az volt ráírva erre a gyűrűre, hogy minden elmúlik. És amikor valamilyen szenvedés volt, vagy probléma volt, akkor ránézett a gyűrűre, és akkor leolvasta róla, hogy minden elmúlik, ez a szenvedés is el fog múlni. Ugye az a jó az anyagi világban, hogy minden ideiglenes, még a szenvedés is ideiglenes, az is el fog múlni. És amikor mindig megnézte ezt a gyűrűjét, akkor megkönnyebbült, kicsit kiengedett, és akkor újra tudta végezni a kötelességét. De volt egyszer olyan, úgy összejöttek a dolgok, amikor ránézett a gyűrűre, és a gyűrű azt mondta, hogy minden elmúlik, akkor még mérgesebb lett, és akkor levette az ujjáról a gyűrűt, ostoba gyűrű mindig ugyanazt mondja, és akkor így földhöz vágta a gyűrűt. És akkor földhöz vágta a gyűrűt, és akkor vette észre, hogy a gyűrűn nem csak kívül van írás, hanem belül is, amit eddig nem vett észre, mert viselte a gyűrűt. És akkor felvette a gyűrűt, és akkor megnézte, hogy mi volt belőle írva. És akkor az volt belőle írva, hogy ez is el fog múlni. A gyűrű fel volt arra készülve, hogy annyira kibukik a király, hogy akkor lerántja az ujjáról. De ugyanúgy, bármilyen nehezek is a körülmények, és vannak olyan helyzetek, amikor nehéz, de tudhatjuk, hogy tolerálnunk kell még, hogyha nehéz, el fog múlni az a nehézség, és akkor, hogyha végezzük tovább a kötelességünket, és nem azon meditálunk, hanem van egy olyan célunk, ami túlmutat az anyagi kettőségeknek a hatáskörén, akkor meg tudunk tőlünk menekülni. Az a lényeg, hogy az embernek legyen olyan célja, ami fölött áll az anyagi céloknak. Amikor az embernek csak anyagi céljai vannak, hogy hogy lesz egy jó állásom, hogy lesz szép házam, családom, autóm, mivel ezek a célok mind az anyagi kettősségek birodalmában léteznek, akkor mindig instabil marad az életünk. De hogyha olyan céljaink vannak, amik túlmutatnak ezen, amik arról szólnak, hogy hogyan fogjuk szolgálni az Istenség legfelsőbb személyiségét, akkor ez tud nekünk rendíthetetlenséget adni, még akközben is, hogy az anyagi körülményeik nagyon turbulensek, vagy nagyon nehezek lehetnek. Még akkor is tudunk biztonságban lenni. Mert ez a két vers, a 13. és 14. vers arról szól, hogy az anyagi testünk változik. Az elménk az még gyorsabban változik. És hogyha az anyagi testünkre és az elménkre építjük a létezésünket és a boldogságunkat, akkor mindig egy instabil alapja lesz a létünknek. Mindig instabilitást, bizonytalanságot fogunk tapasztalni. Ezért Krisna elkezd beszélni a lélekről, hogy mi lelkek vagyunk, örökkévalóak, ami nem változik. És hogyha mi tudatosak leszünk a lelki természetünkről, és mint lelkek szolgáljuk a legfelsőbb szemét, akkor mindig tudunk stabilak és kiegyensúlyozottak lenni bármilyenek is a körülmények. Jó, ez a téma rendszeresen vissza fog térni a Bhagavad Gita-ban, még ebben a fejezetben is, de többször fogunk még vele találkozni. Fogok róla még beszélni, mert ez csak a alap erről a témáról, és ahogy Krisna megy előre a Bhagavad Gita-ban, jobban és jobban ki fogja fejteni ezt a témát. Jó, ki következik? 15. vers, Béla Prabhu.
Ó, emberek között a legkiválóbb, akit sem a boldogság, sem a boldogulás nem zavar meg, és mindkettő esetén rendíthetetlen, az kétségtelenül méltó rám, hogy felszabaduljon. Vátrati szilárd elhatározással figyelszik a lelkinek mélyes fokának elérésére, és aki képes elviselni úgy boldogtalanság, mint boldogság támadásait, az biztosan megérett a felszabadulásra. A Varnásom intézményében az élet negyedik szakasza, azaz a lemondás rendje, szanyász, megpróbáltatásokkal teli életet jelent, ám aki komolyan törekszik, hogy tökéletessé tegye az életét, az minden nehézség ellenére biztosan belép elmondást. A bonyodalmak általában abból származnak, hogy az embernek el kell vágni a kötelékeket, melyek a családhoz fűzik őt, és meg kell szüntetnie kapcsolatot a feleségével és a gyerekeivel. Aki azonban képes eltűrni az ilyen nehézségeket, annak számára az út, amely a lelki megvalósításhoz vezet, minden bizonnyal véget ér. Krisna Arjunának és azt tanácsolja, hogy tartson ki satria kötelessége mellett, még akkor is a családtagjai ellen kell harcolnia, vagy olyanok ellen, akiket hasonlóan nagyon szeret. Az Úr Chaitanya 24 éves volt, amikor a szanyászba lépett. És családjának, fiatal feleségének és idős anyjának senki sem maradt, aki gondoskodott volna róluk. A felsőbb cél érdekében mégis szanyászi lett, és álhatatosan végezte magasabb rendű kötelességet. Így módon lehet megszabadulni az anyagi kötelékektől.
Köszönöm szépen. Ugye ez kapcsolódik az előző vershez, hogy akit sem a boldogság és boldogtalanság nem zavar meg, és mindkettő esetén rendíthetetlen, az kétségtelen méltó rá, hogy felszabaduljon. Tehát itt ez a vers leírja, hogy hogyan tudunk felszabadulni, hogyan tudjuk elérni a halhatatlanságot. Mert Krisna először beszél, hogy lelkek vagyunk, de Krisna nem akarja, hogy csak ilyen teoretikus módon halljunk arról. Ő azt akarja, hogy praktikusan haladjunk ebbe az irányba. És ha praktikusak legyünk, akkor mondja azt, hogy toleráljuk mindezeket a kettősségeket. Lépjünk egy kicsit hátrébb. Ez a versek arról szólnak, hogy figyeljük meg azokat a változásokat, amik végbe mennek a testünkbe, amik végbe mennek az elménkbe. Mert hogyha megfigyeljük a változásokat, amiket tapasztalunk, akkor az mit jelent? Igen. Tehát, hogy akkor nem azonosítjuk magunkat velük. Mert a problémánk most az, hogy azt gondolom, hogy én ez a test vagyok. Azt gondolom, hogy én ez az elme vagyok. És amikor csak úszok az elmémmel, akkor nincs különbség. De hogyha hátrébb lépek, és mint egy megfigyelő, megfigyelem saját magamat kívülről, hogy most mit tapasztalok? Most mit érzek? Miért érzem ezt? Akkor hátrébb léptem, és akkor már nem azonosítom magam az elmémmel. Ez olyan, mint amikor valaki áll egy folyónak a partján, akkor minden pillanatban látja a folyónak a változásait. Jönnek a hullámok, mennek a hullámok, egy faágat sodor a víz, egy csónakot sodor a víz, és mindig vannak változások, látja a változásokat. De hogyha valaki bent van a folyóban, és sodorja a folyó, akkor ő nem lát változást, mert ő egy benne van a folyóban, és csak sodorja magával a folyó. És akkor Krisna ezzel azt tanácsolja nekünk, hogy úszunk ki a partra, és akkor kívülről toleráljuk mindezeket a nehézségeket, és figyeljük meg azt, hogy mi történik velünk, mi történik a testünkbe, és mi történik az elménkbe. És hogyha ezt megcsináljuk, akkor elkülönülünk a testünktől, és elkülönülünk az elménktől. Ez még az első lépés ennek, még lesz tovább is. És akkor Krisna erre tanít bennünket, hogy ne azonosítjuk magunkat ezekkel a változásokkal, és hogyha nem azonosítjuk velük, akkor felszabadulunk. Ennyire egyszerű. De sajnos azért ennyire nem egyszerű. És akkor Krisna beszél tovább, hogy tudjuk ezt praktikusan megvalósítani. Hát kérjük a Kishor Prabhut, hogy olvassa fel a 16. verset.
Az igazság látnokai arra következtetése jutottak, hogy a nem létező benyelítés számára nincsen állandóság, az örökkévaló, a lélek pedig változatlan. Erre mindkettő természetének tanulmányozásával jöttek rá. Változó test számára nincsen állandóság. A modern orvos tudomány is elismeri, hogy a test minden pillanatban változik, a különféle sejtekben végbemenő hatásoknak is ellenhatásoknak köszönhetően. Ennek eredménye a növekedés és az öregedés. A lélek azonban örökké létezik, és ugyanaz marad a test és az elme minden változása ellenére. Ez a különbség az anyag és a lélek között. A test természete az, hogy mindig változik, a léleké pedig, hogy örök. Ezt a következtetést az igazság különféle látnokai, a személytelen és személyes filozófia hívei egyaránt minden a tulajdonképpen. A Vishnu Puránában ez áll, hogy Vishnunak és vallékai önragyogó lelki lékük van, Jyoti Vishnu Bhuvanani Vishnu. A létező, illetve nem létező szavak csak is a lélekre illetve a mindenki, aki látja az igazságot, egyetért ezzel.
Köszönöm szépen. Itt ez a vers. Krisna van, amikor betesz egy ilyen kis fejtörőt. Ez mit jelent? Hogy a nem létező számára nincs állandóság, az örökkévaló pedig változatlan. És itt, hogyha mi nem olvasnánk Srila Prabhupádnak a magyarázatát, akkor mi is elgondolkodnánk, na most ez mit jelent? Az a nem létező, az nem állandó, és az örökkévaló pedig változatlan. Akkor Krisna, hogy magyarázza ezt, akkor elmondja a következő verseket. Ezek a versek végig a léleknek a természetét írják le. Megkérjük a Dávidot, hogy olvassa fel nekünk a 17. verset. És a, igen, csak a 17. verset.
A vinási testet elpusztítanatlan, de halhatatlan lelket semmi sem képes megsemmisíteni.
lélek elpusztíthatatlan, nem tudja semmi megsemmisíteni. Tehát itt hallunk arról, hogy mi igazából biztonságban vagyunk. Lehetetlen, hogy bárki is megöljön bennünket. 18-as verset. Lehet, hogy majd... Bocsánat, itt óra van. Jó, tehát, hogy a lélek elpusztíthatatlan, mérhetetlen, örök, és de a test az mindenképpen megsemmisül. Tehát itt Krisna használ egy ilyen ellentmondást, vagy egy ilyen ellentétet. Ugye a lélek az örök, de a test pedig nem örök, az elpusztul mindenképpen. És itt a 19. versben, a 20. versben, akkor tovább magyarázza a léleknek a természetét. Megkérjük a Prabhut, hogy olvassa fel.
Aki az élőlényt gyilkosnak hiszi, vagy azt gondolja, hogy megölhetjük, az emberbeltő mondása, hiszen az emberi önvalú nem gyilkos, hiszen követő.
Jó, 20.
Na, zsájött ő émli, aki karácsi, májam gudvára, a magikán, tárna, búgya, a zsónitja, sest a tovúgya, a kurámi, na, hanyja, téj, hanyja, náni, saride. A lélek nem ismert sem születést, sem halált. Soha nem keletkezett, nem most kezdése, és a jövőben sem tudunk megszületni. Születetlen, örökkévaló, mindig létező és ősi. És ha a testet meg is öli, ő akkor nem pusztul el. Véde Ávinásinak, Nitya, Jaina, Nagyan, Magyaja, Katamsa, Szakkulusa, Pátra, Gátajajki, Kantika. Ó, Pátra, hogyan lehetne gyilkos, vagy miképpen lehetne rá bárkit is az ölésre az, aki tudja, hogy a lélek elpusztíthatatlan, örök, megszületetlen, és láthatatlan.
Jó, 22-es.
Pátámszi, Sínáni, Jathán, Vihája. Naláni, Krináti, Narókarán, Tathán, Sariláni, Vihája, Gyiláni. Anyányi, Szamjáti, Narámi, Régi. Ahogy az ember leveti eljük ruháit, és újakat ölt magára, úgy döntse fel a lélek, öreg, öreg és használhatatlan testeket, hogy újakat fogadjon el együttet. 26. Éves.
Köszönöm szépen. Nézzük, hallunk arról a 22. versben, Krisna hozza ezt a példát, hogy a test az olyan, mint egy ruha. És viseljük ezt a testi ruhát, és előbb-utóbb, amikor a test már megöregszik, megbetegszik, túl sok szenvedést okoz, akkor a lélek leveti ezt a testi ruhát, és elfogad egy újabbat. Ugyanúgy, ahogy mi használjuk a ruháinkat. És a 23. vers még tovább fokozza azt, hogy a lelket semmilyen lehet megölni. A tűz nem égetheti, szél nem száríthatja, víz nem nedvesítheti, és nem lehet felvágni. Azért mondja ezeket a jellemzőket Arjunának, mert Arjuna katona volt, és neki különböző minőségű fegyverei voltak. Voltak tűzfegyverei, voltak vízfegyverei, szélfegyver, különböző fegyverek, amik különféle anyagi elemekből állnak. A modern hadtudománynak a fegyvereit Srila Prabhupada mondja a magyarázatban, hogy ezek főleg tűzfegyverek. De a védikus kultúrában, hogyha olvasok a Mahabharatot, például látjuk, hogy a mantrák vibrálásával különféle típusú fegyvereket tudtak megidézni a katonák vagy a királyok. És aki tudta ennek a tudományát, hogy tudta azt is, hogy melyik fegyvert milyen másik fegyverrel lehet semlegesíteni. Azt hiszem, arról beszéltünk ugye a Bhakta programon a anyagi elemeknek a tudományáról. Mert itt Srila Prabhupád mondja a magyarázatban, idézi a napistent. Nem, ez kicsit később van. Hogy azt meséltem Bhakta programja? Igen, akkor volt, akkor nem mondom el még egyszer. Hogy van öt anyagi elem. Föld, tűz, víz, levegő, éter. És amikor ezek az elemek differenciálódnak, akkor van föld alapú föld, föld alapú víz, föld alapú tűz, és ugyanúgy tűz alapú föld, stb. Stb. És ezért, amikor olvasjuk a Srimad Bhágavatamban, hogy mondjuk Hiranyakasipu lemerül az óceánnak a mélyére, ahol mindent víz hatol be, vagy csak víz van, de a vízen belül ott is van föld, ott is van levegő, és akkor lemegy Hiranyakasipu, ott van egy város a víz alatt, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen béka lábas emberek ott úszkálnak az épületek között, hanem ott rendes város van, és akkor sétálnak, és fúj a szél, és süt a nap, stb. Stb. Tehát, hogy olyan város, mint mondjuk mi itt ülünk éppen, csak ott az minden anyagi elemnek a víz az alapja. Itt a mi életünkben minden anyagi elemnek a föld az alapja. Az a víz, amit iszunk, az föld alapú víz. Az a tűz, amivel meggyújtjuk a gyertyát, az föld alapú tűz. Az a levegő, amit belélegzünk, az föld alapú levegő. De mondjuk a napon ott is vannak városok. De ott mindent a tűzelem hat át. Ott a föld, az tűz alapú föld. A napon is van víz, ott is vannak folyók. De ezek a folyók az tűz alapú vízből vannak. És akkor, vagy a levegő, ami ott van, az tűz alapú levegő. És ezért ott, mondjuk a napon, csak olyan élőlények tudnak élni, akik tűz alapú a testük. Mi nem tudnánk ott egy pillanatig se élni, mert a mi testünk elégne ezen az atmoszférán. De azoknak a személyeknek, akik ott élnek, azoknak tűz alapú testük van. Vagy akik a tenger alatt élnek, azoknak víz alapú testük van. És itt Krishna azt mondja Arjunának, hogy a lelket semmilyen fegyver, semmilyen anyagi elemből álló fegyver nem képes megsemmisíteni. Ugye arról is beszéltünk, hogy a univerzumnak vannak különféle burkolatai, és ezek az anyagi elemek alkotják a burkolatait. És bármilyen teste van valakinek, akkor valamelyik burkolatba fönn fog akadni, és nem tud kimenni ebből az anyagi univerzumból. Csak egy módon lehet kimenni az anyagi világból, hogyha valaki meghódol Krishna előtt, és odaadó szolgálatot végez. Isten, te szeretnél valamit?
Igen, hogy ez az, hogy milyen alapú. Úgy emlékszem, hogy ez úgyban nem teljesen értettem, hogy akkor van egy egész, hogy egy, és akkor a fele, akkor a földi, akkor az a föld. És akkor van a maradék, akkor ott meg az öt, meg van különböző arányokban. De még akkor se teljesen tiszta, hogy akkor azok az arányok változhatnak, hogy mit a napon, akkor még ott még akkor abból az ötből, ami a felének a fele, akkor az öt között van osztva, és akkor abból több a tűz, és abból a több a föld.
Van ez a öt anyagi elem. Föld, víz, tűz, levegő és éter. és ez öt anyagi elem. És kémia órán tanultuk a Mendeléjev táblázatot. És ott abban a Mendeléjev táblázatban 120 elem van. Igazából nincs, nem is volt 120, de nekünk a kémia tanárunk mondta, hogy elvileg 120 lehetséges, de kevesebbet ismernek. Mert ez az öt elem, ez a föld, víz, tűz, levegő, éter, úgy tud kombinálódni, hogy 5-ször, 4-szer, 3-szor, 2-szor, 1. Valaki még emlékszik a matematikára, ezt úgy hívják, hogy 5 faktoriális. 5-ször, 4-szer, 3-szor, 2-szor, 1, az 120. És amit mi tapasztalunk itt, az ugye van a földelem, mondjuk így ábrázoljuk, és amikor differenciálódik, akkor ez az egyik fel az megmaradt földnek, és a másik része pedig differenciálódik öt részre. És akkor itt megint van föld, víz, tűz, levegő, és éter. Tehát, hogy lehet föld alapú föld, ez azt jelenti, hogy nem mindegyik elem ugyanilyen, hanem ez mondjuk föld, és ez meg víz. Tehát, hogy azt a vizet, amit iszunk a pohárból, az föld alapú víz. És akkor ezek kombinálódnak. Van föld alapú tűz, föld alapú levegő, tehát hogy a föld, az nem úgy kell elképzelni, hogy kimegyünk az udvarra, és akkor a virágágyáshoz oda megyünk, és akkor megmarkoljuk, és ez a föld. Hanem az már egy kombinációja az anyagi elemeknek. Hanem ezek azok az elemek, amik mindent fölépítenek. Például ebbe a hintába, ez főleg a földelem dominál, föld alapú föld. És amikor van mondjuk egy föld, ami nedves, akkor ez a kettő keveredik, föld alapú föld és föld alapú víz. És amikor van egy anyagban van energia, például felgyújtjuk ezt a villanyt, és ég a lámpa, az azt jelenti, hogy ott a tűzelem, ott föld alapú tűz benne van. Lehet, mondottam.
A fölfelül is.
Jó, ezért így érthető? És akkor ezek az elemek kombinálódnak. Tehát, hogy egy atmoszférán belül...
Szóval akkor hogyha veszünk, akkor az mi kell egy atom, nem? Az, ami ott kockázik.
Nem, az atom az már egy későbbi dolog. Tehát, hogy mondjuk van a hidrogén atom. A hidrogén atom ennek az öt elemnek a bizonyos kombinációjából jön létre. Az oxigén atom ugyancsak ennek az öt elemnek egy másfajta kombinációjából jön létre. A nitrogén atom ugyancsak az öt elemnek egy másik fajta kombinációjából jön létre. Azt hiszem, nem megyünk nagyon mélyre, hogy nem kémiai órát akarunk tartani, de ez az alapja. Tehát, hogy a védáknak a tudomány igazából mindent le tud írni. Mert a védák az a emberi tudás, az anyagi tudás minden részéről szól. Tehát, hogy az atomok, azok már ezeknek az öt alapelemnek a bizonyos kombinációjából jönnek létre. De itt csak olyan elemek találhatók a mi atmoszféránkban, aminek a Föld az alapja. Pont erről beszélünk, mondjuk a napbolygón, ott úgy néz ki, hogy az alap az a tűz. Tehát tűzelem az alap, és akkor azon belül lehet föld, azon belül lehet víz, azon belül lehet levegő, de ott az az elem dominál. És ezért, amikor próbálnak elmenni egyik bolygóra a másikra ilyen anyagi módszerekkel, ezzel az anyagi testtel erre alkalmas. A napbolygón nem alkalmas én, mert egy pillanat alatt elégne. Tehát, hogy ez egy másfajta elemekből van az ott lakóknak a teste.
Jó? És akkor így elmegyünk a nyári bolygó. A nagyobb is, és mondod, hogy ez a bolygó.
Tehát, hogyha kaptak olyan lehetőséget, hogyha valakinek megfelelő jámbor tettei voltak, akkor kapott rá engedélyt, hogy akkor be tudott lépni. És akkor lehetővé tették a számára, hogy akkor ne halljon meg. Ugyanúgy, hogy hogyha valaki le akar menni a tenger mélyére, akkor kap egyfajta búvárruhát, és akkor lent tud lenni a tengeren. És ugyanúgy, hogyha valaki például Arjuna a saját testébe el tudott menni a mennyei bolygókra, Indrának a bolygójára, ezt azért tudta megtenni, mert a ottani félistenek, Indra, akkor lehetővé tette a számára, hogy tudott ott élni. Más kérdés?
Az ember akkor érti meg igazán, amikor ma úgy lelki szemmel nézi az egészet, és akkor már tudja helyre tenni. Szóval már én most így nem tudom elképzelni, hogy most akkor így megnyilván az éter, és ezzel szemmel nem láttam. Szóval.
Hát azt, amit a kémiai órán tanultál, azt láttad a szemeddel? Láttad a oxigén...
Megfelelőbbant a fát, megmelegítették a gyövőből, és akkor elrobbant.
Jó, de az atomokat nem láttad. Tehát, hogy ugyanúgy a tudás, amit tanultunk az iskolába, azt mind elhittük. Vagy valamennyire elmagyarázták nekünk. És természetesen voltak kísérletek, hogy hidrogén és oxigén egybeengedtek, és akkor víz lett belőle.
Elégették,
igen. Meggyújtották, és akkor víz lett. És akkor víz lett belőle a végén. Ugyanúgy a darwinizmust tanítják az iskolában, de kinek van arra ideje, hogy sok millió év alatt akkor egyik faj átalakul a másikba. Ki tudja ezt megfigyelni? Senki nem tudja megfigyelni. Tehát, hogy van, amit közvetlen tapasztalat által nem tudunk megérteni, mert az atomok már eleve ezek a mondjuk oxigén vagy hidrogén atomok, ezek nagyon apróak. Lehet, hogy elektromikroszkóppal lehet őket nézni. De ezek az elemek, ezek az atomokat építik fel, ezek még azoknál is sokkal kisebbek. Tehát, hogy az érzékeinkkel nem tudjuk felfogni, ezek energiák. Energiák.
Azt is lehet látni.
Valamennyire a külső megnyilvánulás. Tehát, hogy elektromos energiát lehet látni, amikor felgyújtjuk a villanyt. De az étert már mondjuk nem tudjuk látni. De még az ételt is tudjuk tapasztalni, mert az ételnek egy tulajdonsága van, a hang. A levegőnek a hang, a tapintás, a tűznek a hang, a tapintás és a forma. És amikor például manapság vetítenek televízió adást, az az ételnek az egy tulajdonsága van, a hang, és amikor ezeket a hangvibrációkat vetítik, vagy vannak ilyen műsorszóló állomások, akkor nekünk van egy televízió készülékünk mondjuk, akkor ezeket a jeleket tudja fogni a televízió, és ezt képek kialakítja. De az egész átvitel az az éteren keresztül történik, amit mi nem tudunk látni. Mégis működik a televíziózás, még akkor is, hogyha mi lehet, hogy a részleteit nem értjük. De hogyha valaki nagyon belemegy a témába, akkor meg tudja részletesebben érteni. Tehát attól függ, hogy szeretnéd megérteni az elemek tudományát, vannak róla könyvek. Vagy ott a Simat Bhágavatam 3. éneke, 5. éneke, ott is vannak részletek, van ilyen fejezet, hogy az időszámítás az atom alapján. Valaki, azt hiszem, aki olvasta, az értette, hogy mennyire tudományos, vagy értette, hogy mennyire nem értette. Jó, azt hiszem menjünk tovább, mert nem ez a fő témánk. Ez csak egy ilyen melléktéma volt igazából. Jó, lehet, hogy megint szünetet kellene tartanunk, már egy órája megyek. Let's get Van esetleg valakinek kérdése még ezekhez? Jó, nincs, akkor köszönöm szépen. Srila Prabhupád ki.